Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! A római beliekhez írt levélben találjuk meg a mai ige szakaszunkat, amit együttesen fogunk tanulmányozni, és nyissuk ki a római levél 5. fejezetét, és onnan a 12. verstől fogom majd felolvasni ezt a szakaszt. Előzetesen talán annyit mondanék, hogy bár mindannyian tudjátok, csak felelevenítenénk, hogy Pál apostol a római beliekhez írt levelet nem kevesebb céllal írta, mint azzal, hogy az ott élő gyülekezetet, akit még személyesen nem tudott meglátogatni, munkatársul hívja majd Hispániába, mai Spanyolországba. És ezért a római levélben különleges dolgokat olvashatunk, már az első fejezetekben is, szembesítéseket, elég keménynek tűnő mondatokat Istentől, megláttatásokat, mert akiket Isten magának munkatársakul hívott, azokkal az örömhír és a valódi állapot legalapjait is szeretné megtanítani. Elsősorban azokkal, akiket hív munkatársul. És itt az előzményekben, ahol a pogányokról szól, ahol arról beszél, hogy mi sem vagyunk különbek másoknál, egyedül talán abban, hogy az Isten igazsága, a szava ránk bízatik, ahol a hit általi megigazulás öröméről, felszabadító dolgairól szól, ezek után találjuk ezt a különös kijelentést, amiből a 13. 14. verset most kihagyom, de felolvasnám a 12. verstől. 5. fejezet, római beliekhez írt levél, 5. fejezet, 12. verse, nálam a 183-as oldal. Annak okáért, vagy a helyes fordítás szerint azért, ahogyan egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, de a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozattá. Az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Először csak idáig olvasnám. És azért mondom ezt az igeszakaszt mostanában a gyülekezetekben, mert egyre inkább, amit szemünkkel látunk, amit tapasztalunk, az arról szól, hogy elhatalmasodik a bűn, és egyre nehezebb a világ, egyre terheltebb. Egyre inkább ki van fordítva az isteni mérce, egyre lejjebb van hozva a szint, egyre durvábbak, elfajultabbak az emberi megnyilvánulások minden téren, és ez elkeserítő lehet. Még egy hívő ember számára is, hát még akinek nincs támpontja. De mégis, én most azt szeretném a mai napon megerősíteni nektek számotokra is, hogy ahogy itt vázolja Pál apostol, hogy elég volt egy picinek tűnő engedetlenség az Éden kertjében, az Istentől való eltávolodáshoz. És elég volt, hogy ez a pici, egy egész világra szóló terhet hozzon, és minden emberre elhasson a bűn, és mindenkire kivétel nélkül hasson, ha ennek ilyen törvényszerűsége volt, és ilyen mélyig hatott, és ilyen hosszú távon, végérvényesen, mégis Pál apostol is szeretné az övét megerősíteni abban, hogy ha ezt a törvényszerűséget látjuk, érezzük, tapasztaljuk, ennél nagyobb mértékben éljen bennünk a kegyelemnek, az isteni megváltási tervnek és Krisztus áldozatának a hatása. És még egyszer olvasnám, a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Ha amaz egynek esete miatt sokakra kihat, ahogy az előbb is említettem, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. Sokkal szerteágazóbb, sokkal összetettebb, sokkal inkább tervezettebb, sokkal inkább a menny szerinti tervbe beiktatottabb a kegyelmi ajándék és Jézus áldozata. És az ítélet azt mondja, egyből lett kárhozottá, a 16. versben, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Sok bűnből. Ugye egy vétkezés, egy engedetlenség, ami törvényszerűen kihat mindenkire, visszafelé forgatva a megigazulásra, a megigazításra pedig Isten sok türelme, sok ideje, sok útja, mert sok bűnből van a megigazulás, nekünk is sok bűnből van megigazulásunk. Sokszor látom testvéri közösségen belül türelmetlenség van egymás iránt is, türelmetlenség van az önmagunk dolgai iránt is. Sokan vannak kétségbe esve, mert nem tudnak egyről a kettőre jutni, mert még nincsenek ott, ahol szeretnének lenni, mert még nem látják magukba azt, hogy fejlődnének. Kedves testvérek, sok bűnből van nekünk igazolásunk. Nem tudunk egyszerre megjobbulni. Isten belekombinálta az ő megváltási tervébe, hogy nekünk sok bűnből kell igazzá válnunk, és ha ő ezt belekombinálta, és ő ezt előre látta, és ő ezt lefektette, és neki mindenre van megoldása, akkor szeretné feloldani bennünk a türelmetlenséget, mert a türelmetlenség az elzárja az Isten útját. Akkor is, ha magunkkal szemben gyakoroljuk, meg akkor is, ha a többiekkel szemben merül fel a türelmetlenség. Mert úgy, ahogy délelőtt tanultuk a boldogmondásoknál, úgy ennél a témánál is érvényes, hogy ahogy nálunk sok bűnből van a megigazulás, és igenis Isten kegyelme elhathat, úgy ne gondoljuk egymásról, hogy ahol tart a másik, az Isten szemében nem lehet tervezett, vagy Isten ne tudná abból az állapotból a másikat is majd feljebb vinni, vagy ne lenne készsége Istennek arra, hogy kimozdítsa a másikat, mint ahogy délelőtt is beszéltük, hogy nem egyforma úttal kezdünk, és nem egyforma helyzetből jövünk, sok bűnből van igazulásra az Isten tervében a mi dolgunk. És ez egymással szemben is türelemre és szeretetre hív bennünket, megértésre hív bennünket. És még egyszer olvasnám, hogy a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert az Isten kegyelmi ajándék, a kegyelemből való ajándék sokakra elhat, sokkal inkább elhat sokakra. Ez az, amit mi csak hit szemmel tudunk, és tudatosan gondolkodva, bizalommal Isten előtt elfogadnunk, mert ez nem látványos dolog. Ez nem olyan, hogy valaki lefekszik ilyen természettel, reggel pedig fel kell egy másikkal. Ez nem így van. Ez ahogy a mi életünkben is sok gondolat, sok ütköztetés, sok-sok átgondolás, sok-sok esemény hatására ülepszik, érik, forr össze, áll egyé, egy-egy mozzanat, egy-egy dolog az előrelépésünkben, ugyanígy működik másoknál is. Ez nem látványos dolog. Ezért hív bennünket türelemre az Isten, ezért mondja a többieknek Pál apostol is, akiket hív munkatársul magának, hogy ebben a tudatban legyetek, ebben a hitben és ebben a bizalommal, hogyha mi majd, igaz, nem jött létre, mert sajnos nem tudtak már elmenni együtt dolgozni, mert ugye elfogták Pál apostolt, és egész más lett a kimenetele. De ha a munkatársaim akartok lenni, ha fel tudtok buzdulni ti is, ha oda tudjátok szánni az életeteket az Isten művére, és az abban való munkálkodásra, akkor különös módon meg kell, hogy értsétek, hogy a munkálkodásotok közben a láthatatlan dolgokban, az Isten munkájában, a megváltási tervben meglegyetek gyökerezve, mert Isten megváltási tervében sok bűnből van igazolás. És nekünk ehhez kell formálódni, ebbe kell belesimulni, itt kell finom fonalakat felvenni, itt kell a lélektől bölcsé válnunk, és ebben a közegben kell ugyanolyan szeretetre és irgalomra indulnunk, mint amit délelőtt át is vettünk. És nem csak Jézus Krisztus áldozatát mondja, hogy ilyen hatással lenne sokkal inkább elhatni sokakra, hanem a 17-es versben már azokról beszél, aki Krisztus követői. Azt mondja, hogy ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Gondoljatok bele, erre hív bennünket elsősorban az Isten. Sokszor el szoktam gondolni, hogy amikor valaki a kiskertjében szeretne majdan terményeket begyűjteni, kukoricát, paradicsomot, bármit, ami egy kiskertben megterem, akkor nem ott kezdi, hogy kimegy és leszedi, mert nincs mit, hanem ott kezdi, hogy elülteti a magot. Mert törvényszerű, hogy csak amikor elülteti a magot, meg amikor jön rá az eső, meg a napfény, meg gondozza, meg gazdalanít, meg stb., és idő telik, és érnie kell, annak a végeredménye lesz majd a termés, amit leszedhet és élvezhet. Ugyanígy az Isten művében is, Jézus Krisztus által uralkodás azoknak, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek, akik mi részesülhetünk a kegyelemnek és az igazságnak ajándékában, és bővölködhetünk. Először, ugyanúgy, ahogy a magültetéssel kezdődik, és a termés leszedés a vége, először nekünk kell, nekünk adatik meg, hogy a kegyelemben és az igazságban tudjunk bővölködni. És ez független attól, hogy ki változik körülöttünk, és ki nem. Független attól, hogy milyen közegben vagyunk, illetve olyan mértékben nem független, hogy ott azok között, a körülmények között adatik meg a kegyelemnek és az igazságnak a bővölködése. Jézus példája, Jézus esete a legfőbb bizonyíték erre, hogy nem ideális közegben tudott kisgyerekként is növekedni a kegyelemben. Ugye így írja róla Lukács evangéliuma. Pedig hát ugye, ahogy délelőtt meg is említettük, a kegyelem, az a helyzet alapvetően, amikor valaki mindenféle érdem nélkül mégis feloldozást nyer. Sőt, még kifejezett bűnökkel szemben is feloldozást nyer. Jézusnál is írja, hogy a kegyelemben növekedett. De ő nem azért, mintha bűnt követett volna, hanem azért, mert aki Isten légkörében tartózkodik, aki hálával és örömmel fogadja el az Istentől jövő összes kinyilatkoztatást, az növekedhet a lelki ajándékokban. A kegyelemben való növekedés az azt jelenti, hogy minden képességünk, minden körülményünk arra fog dolgozni, arra fog rá játszani, azt fogja elősegíteni Isten szempontjából bennünk, hogy növekedjünk, és megerősödjünk, és kapjunk, még inkább kapjunk talentumokat, még inkább kapjunk gondolatokat, még inkább kapjunk Istentől jövő elhatározásokat. A kegyelemben és az igazság ajándékában részesülhetünk és bővölködhetünk, és ezáltal fog aztán majd a termés kifelé is hatni, ezáltal fog sokakra elhatni a Jézusi élet, a Jézusi halál, ezáltal fog sokkal inkább elhatni sokakra. Nem várhatjuk azt, hogy változzon a világ, nem várhatjuk azt, hogy változzatok, én sem várhatom tőletek, ti sem várhatjátok egymástól. A keresztény ember első rendű feladata az saját életében való kegyelemben és igazságban való növekedés. Ez pedig megadatik. És hogy az Istennek milyen útjai vannak, egyes emberekre ez az ő tudománya, ez az ő titka, ez az ő megváltási terve. Elmondanék nektek egy példát. Az egyik táborban egy lányjal sétáltam esténként, aki szintén szeretett mozogni, egy 31-32 éves lányjal, aki gyermekkorában sokat járt gyülekezetbe, aztán a szülei is elmaradtak, de még családilag sokáig ápolták otthon a szombatünneplést, aztán a gyerekek felnőttek, mind a négyen máshová mentek. Tényleg a világban szétszóradtak, messze elfelejtődött a gyermekkori élmények sokasága, amit Istennel szerzett tapasztalatokból élhettek meg. És én annyira szeretem ezeket az életutakat hallgatni, hogy ahogy mi elképzelni nem tudnánk, ahogy mi megtervezni nem tudnánk, ezt a négy testvért teljesen egymástól függetlenül, teljesen más helyeken, úgyhogy nem is beszéltek egymással erről, szinte egy időben az Isten milyen különböző módokon tudta megszólítani. Hogy ébresztett a lelkükbe hiányérzetet. Hogy vágyódást valami után, amit nem találtak meg a Kanári-szigeteken fényképészként, nem találtak meg Ausztriában sok pénzt keresve, semmit. Ahogy élezgette bennük a hiányt és a betöltendő dolgot, és ahogy hívta őket magához, ez döbbenetes volt számomra. És amit most elmondok, az volt a legkülönösebb, hogy ez a lány hogy tudott megszabadulni a világi külsőségektől, amit belül úgy is érzett, egy szép lány egyébként. Ne úgy képzétek el, hogy számomra egyébként sem az a szépsége, amit a világ diktál, hogy ő a szép, hanem fiatalságánál, vonásainál, alkatainál fogva, alapjában véve egy szép lány. De hát nyilván, mint az ennyi idősek, festette magát, meg különböző külsőségekbe belebonyolódott, és belül a lelkében érezte már, hogy ez nem kellene, nem jó, de nagy volt még a vonzás. És mi mit tennénk egy ilyen fiatal teremtéssel, aki valahol a szívében már vágyódik az Isten után, de egyébként nem látszik rajt, mert ez csak egy belső, erről még nem beszél senkinek, és még vannak rajta olyan külső vonások, ami hát ugye nem feltétlenül arról árulkodik, hogy Isten felé közeli. Hogy szólítanánk meg, hogy késztetnénk arra, hogy talán el kellene hagyni ezeket a dolgokat, vagy nem méltó az Istenhez? Az Isten nem így szólította meg. És ezért is mondom el nektek, hogy ez a sok bűnből való igazulás az Isten útján egész máshogy zajlik, mint ahogy mi azt előre vinnénk, vagy gondolnánk. Egyszer készített magának műkörmöket, én nem értek hozzá, de valami lámpa alá kell tenni, vagy én nem tudom mi, hogy ott száradjon, és ahogy így betette a lámpa alá, hát gyönyörködött benne, a csillogásában, a színében, és ahogy ott nézte a körmeit, egyszer csak egy icipici, szemmel alig látható kis bogár szállt az egyikre. És ő benne ez mit indított el? Úgy elszégyelte magát, hogy ő egy művi, mesterséges, természettől idegen színben és világban gyönyörködik, mikor az Istennek a legkisebb teremtménye is sokkal szebb, sokkal tökéletesebb, és azt mondja, benne tovább nem kellett, hogy ez a kérdés maradjon. Ez volt az, ami legközelebb már megállította, hogy ne ebben gyönyörködjön, és ne ezt készítse magának. Ezt csak azért mondtam el nektek, hogy mi az isteni gondviselést, a lelkek megközelítését annyira nem értjük sokszor, és annyira nem tudjuk, hogy sok bűnből hogy van szabadulás egy-egy embernél. Pedig azt mondja, hogy sokkal inkább elhat az Isten kegyelme, ha mi megértjük magunk számára, és a kegyelemben és az igazságban bővölködhetünk, pontosan a bűneink bocsánatát felfedve, bűneinket megengedve Istennek, hogy felfedődjenek, erre a gyógyírt elfogadva, megértve ennek a mechanizmusát is, hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy más emberek életébe is hogyan közelítsünk, és hogy ne közelítsünk. És ha valaki attól szenved közületek, hogy látja a bűneit, és ez keserűséggel tölteni el, azok számára olvasnék fel a Ne félj csak higgy című reggeli dicséretes könyv szeptember 1-jei megjegyzéséből egy rövid szakaszt. Hogy az Istennek erre is útja van, és erre is módja van. És ez is az ő törvényszerűsége. Mert amikor azt mondjuk, hogy a kegyelemben, meg az igazságban bővölködünk, akkor mindig egy ilyen nagyon örömteli állapotot tudunk elképzelni, ami rögtön megteremtődik bennünk, és amivel sugározni tudunk. Az Isten meg azt szeretné, hogy az ő általa értékel dolgokat úgy lássuk, ahogy ő erről kinyilatkoztatást tesz. Minél közelebb jutunk Jézushoz, annál vétkesebbnek fogjuk tartani magunkat. Mert látásunk tisztább lesz, és szélesebb látószögből látjuk meg a magunk tökéletlenségeit, az ő tökéletes természetétől élesen előtő vonásainkat. Most amikor szoktam Istenhez közeledő emberekkel foglalkozni, meg beszélgetni, kétségbe szoktak esni ettől az állapottól. De testvéreként gyülekezeti tagokat is látok kétségbe esni ettől az állapottól. Mert bár ez nem jó érzés, ez nem jó élmény. Meglátni a magunk tökéletlenségét, ez elmenekülésre okot adó tényező. Az Isten pedig azt mondja, hogy ez természetes következménye annak, ha mi Jézushoz közelítünk, és őt szemléljük. Éppen ez a bizonysága annak, hogy Sátán csalásai elvesztették a hatalmukat fölöttünk, hogy Isten lelkének a megelevenítő befolyása munkálkodik szívünkben. Én megkérdezem tőletek, hajlandóak lesztek, amikor Jézushoz közelítetek, és meglátjátok majd a torz vonásaitokat, hajlandóak lesztek nem elmenekülni ettől az érzéstől? Mert ilyen helyzetekben dől el az, hogy mi aztán a továbbiakban hol folytatjuk. Ezt Isten azt mondja, erre vár, ez egy jótékony, természetes folyamat, a mennyi örül ennek az állapotnak, mi meg ne keseredjünk el, mert mi akkor örülnénk alapjában véve, ha minden nyugalomban lenne, ha olyan jó dolgokat tudnánk magunkban látni, ha a vállunkat egy kicsit meg tudnánk veregetni, ha lenne, mire büszkék lehetnénk, ha minden jól menne körülöttünk, de Isten szemszögéből a lelki folyamatok, a sok bűnből való szabadulás nem így zajlik. Sátán csalásainak el kell, hogy törpüljön, el kell, hogy vesszék a hatalmukat fölöttünk, és ennek a látószögéből bizony mi meglátjuk az Istenhez viszonyítva, hogy mik vagyunk mi és hol tartunk. Ugyanis semmiképpen nem lakozhat mélyen gyökerező szeretet Jézus iránt abban a szívben, amely nem látja világosan a maga bűnösségét. Ugye ez a lelki szegénység állapota. Innen indul a boldog mondás is. Az Isten kegyelme által átalakult lélek csodálja majd Jézus isteni jellemét. Ha nem érzékeljük a saját erkölcsi torzulásunkat, akkor ez csalhatatlan bizonysága annak, hogy nincs helyes látásunk Krisztus szépségéről, kiválóságáról. Minél kevesebbre tartjuk magunkat, annál inkább látjuk, és annál inkább becsüljük majd üdvözítőnk végtelen tisztaságát, jellemének vonzó szépségét. Saját bűnösségünk élesebb látása a bűnbocsátó megváltóhoz vezet bennünket, és amikor a tehetetlensége tudatára ébredő lélek kinyújtja kezét Krisztus után, ő hatalmas módon kinyilatkoztatja magát neki. Minél jobban hozzá, és az ő igéjéhez űz minket ezután ínségünk tudata, annál magasztosabb felfogásunk lesz Krisztus jelleméről, és annál teljesebben tükrözzük vissza a képmását. És annál inkább tudunk majd a kegyelemben bővölködni és az igazságban. Ez a törvényszerű útja ennek, testvérek. örüljünk annak, ha ezeken megyünk keresztül. És akkor tud a lélek bekapcsolódni ebbe a munkába még pluszba, mert aki elfogadja a vigasztalást és a megváltottságot Jézus Krisztustól, az lel nyugalmat, az lel békességet, az tud a teher alatt maradni az életben, az tud a tehetetlensége közben is Istenre várni, az tudja a folyamatokat kivárni, amit az Isten majd a másik emberben, a másik helyzetben elő tud mozdítani, az tud türelemmel lenni. Az tud úgy lenni, mint úgy szoktam jellemezni, nem tudom, hogy valaki küzde közületek víziszonnyal, de aki nem, és volt már legalább gyerekkorában víz alatt, az tudhatja, hogy a víz alatt egész más a közeg. A hangok, az egész atmoszféra, minden teljesen más, pár centi különbséggel, és ott megszűnik az, ami a víz felett van. Na, körülbelül most nem a fuldoklás állapotára gondolok, hanem maga a közeg, de körülbelül ilyen különbség van a között, amikor a víz felett vagyunk, és úgy mennek a dolgok, meg amikor tehetetlenek vagyunk, de Istenre várunk, és mégis csönd van körülöttünk. Mert ki tudjuk várni az ő dolgait. Mert a mai üzenetünk mi is, hogy az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább el tud hatni sokakra. Sokkal inkább el tud hatni, mint a bűnnek a rabsága és fogsága. Mi az életben azt látjuk, hogy nem megy, nem működik, nem akarja a másik. Nincs látvány, egyre lejjebb megy, egyre távolabb. Isten pedig azt mondja, hogy higgyük már el, hogy ő olyan hatalmas, hogy mindenre van megoldása. Mindenre. Nem kell, hogy elkeseredjünk amiatt, ami miatt egyébként elkeserednénk. Nem kell, hogy gúzsba kössenek azok, amik egyébként megkötöznének bennünket. Hanem felszabadító érvként legyen ott a gondolatvilágunkban az, hogy az Isten hatalmasabb Sátánnál. És noha a bűn elhatott egy embernek a bűne minden emberre törvényszerűen, de az Isten kegyelmi ajándéka sokkal inkább elhat sokakra. Hogy ebben mi milyen részt tudunk venni? Hogy mi hogy tudjuk befogadni a kegyelem és az igazság ajándékának bővölködését? Hogy mennyiben tudunk részesülni ebben? És aztán egy csendes munkatársként, de buzgó szívvel és hálával viszonyulva Istennel részegődjünk, ez a mi részünk, ezen tudunk csak tenni, ebben van nekünk döntési képességünk. Egynek engedelmessége által sokan igazzá lesznek. Jézus, amikor a szenvedések férfiaként, de mégis derűvel élve élt itt a többiek között, akkor ő nagyon sokszor a helyzeteiben azokat látta, akik majdan ott lesznek vele az örök életbe. Azoknak a sokasságát, amit Ábrahámnak kijelentett, hogy mint a tenger fövenye, annyian lesznek, akik igazán hívőké lesznek. Nekünk is ezt a hitbéli látásmódot szeretné az Isten adni. És igen, itt jön elő a 20-as versben, amit ugye nem olvastam tovább, hogy ahol a törvény így tud bejönni, és az isteni törvényszerűség, és a szemünkbe, és a szemeinkbe megnövekszik a bűn, amit az előbb fel is olvastam, arra is az Istennek van megoldása, hogy ez a megnövekedett bűn látásmódja, ami addig is ott volt az életünkben, csak nem volt rá látásunk a magunk életébe. És ahol kiviláglik és látszódik a kontraszt, arra az Istennek van megoldása, arra adja a kegyelmet. Sokkal inkább tudod bővölködni, ahol ez a bűnnek a meglátása saját részről megtörténik. És ne hallgassunk Sátánra, aki ott meg kétségbeesésbe akar taszítani, önváddal akar bennünket illetni, mert a mások kárhoztatása sem Istentől való, de a magunk kárhoztatása sem Istentől való. Sátántól van mind a kettő. Azt mondja, hogy ott a kegyelem akar bővölködni. És az Isten megnyugtató, vigasztaló, a Krisztusi halált elfogadó kegyelem, hogy egyéni megváltónk lehessen. És a 21-es vers így folytatja tovább, hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen innentől fogva a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. És erre föl zárásként felolvasnám, hogy hogy folytatja Pál apostol az ő logikájával, és aztán a véget nem érő érveléseivel. Mit mondunk tehát? Akkor maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. Nem erre adta az Isten. Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Mi nem olcsó kegyelmet szeretnénk megmaradva a bűneinkben, hanem a bűnökből szabadulni. Szabályszerű, törvényszerű úton. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. De ne felejtsük el, és ne csalódjunk. Azért, mert a keresztség nem hozta meg az életünkbe a teljes megjobbulást, hiszen nem is ez a szerepe. Azért még mi a kegyelemben bővölködhetünk, mert sok bűnből való szabadulás az Isten útja. A keresztség arra való, hogy egy ember az életében addig botorkálva, tapogatva, körülbelül élve, az ember előtt bemutatkozhat egy adott ponton az Isten, megmutathatja, hogy ő volt a segítője, elfogadtatja vele, hogy ő a mindenek felett való, és szövetségre hívja magával, megbocsátva az addigi bűneit, és azt mondja az embernek, hogy mostantól nem kell körülbelül élned, mostantól tudatosan járhatsz velem, erős szövetségben. Ezt hozza a keresztség, de attól mi még sok bűnből való szabadulásra hivattunk el. Még utána is jönnek, és kell, hogy jöjjenek a kontrasztok. Az 5. verstől olvasom, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Mi a mi részünk akkor? Ne uralkodjék a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Megkörnyékez, ott van, kísért, de ne uralkodjon, ne engedjetek neki. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül. A bűnnek. És ehhez nem kell olyan sokat tenni. Ehhez csak elég sodródni. És már is a bűnnek fegyvereiül vagyunk. Gondolatok szintjén, indulatok szintjén, kívánságok szintjén, mind ott lehetünk. De azt mondja, hogy ne ezt tegyük, hanem szálljuk oda magunkat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. És a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Kedves testvérek, ti, amikor elköteleztétek magatokat Isten mellett, igazság fegyvereiül köteleztétek el magatokat. Ebben a megromlott világban igazság fegyvereiül, hogy sok bűnből való szabadulás lehessen az emberiségnek. A bűn rajtatok így nem uralkodik, így törvény alatt nem vagytok, hanem kegyelem alatt lehettek. Mi ennek a következménye? Vétkezzünk? Távol legyen. Ahogy az Isten tud vezetni, gondolkodtatni, ütköztetni, emlékeztetni, szembesíteni, csodáltatni az ő természetével, úgy tud segíteni, hogy a bűnnek ellenállhasson egy ember, ha akar. És ez az akarat múlik rajtunk. Gondoljátok meg, mi így akarunk élni, ahogy eddig, vagy megerősödve a sok bűnből való szabadulásba, hogy szabaduljunk minden dologtól. Felszabadulhatunk, a 18-as verset olvasom már csak fel, felszabadulhatunk a bűn alól, és az igazságnak szolgáivá lehetünk. Megértve azt, hogy hogy bővölködik az igazság és a kegyelem, hogy vannak ennek ajándékai, és hogy teljesedhetnek ki az életünkben. És egymás megbecsülése, egymás szeretése, egymás elviselése által is itt, ebben a kicsi közösségben is, és erről fogunk délután beszélni. Amen.